Isten igéjét a Krónikák második könyvéből olvasom, a 26. fejezetet. Akkor Júda egész népe fogta a 16 éves Uziát, és őt választotta királya apja Amaciá helyett. Ő építette ki Élátot, melyet visszacsatolt Júdához azután, hogy a király pihenni tért őseihez. 16 éves volt Uziá, amikor uralkodni kezdett, és 52 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyának a neve Jekoljá volt, Jeruzsálemből származott. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, egészen úgy, ahogyan tett apja Amaciá. Az Istent kereste Zakariás idejében, aki istenfélelemre tanította, és amíg az Urat kereste, sikert adott neki az Isten. Uziá hadba vonult a filiszteusok ellen, és lerombolta Gát várfalát, Jabné várfalát és Asdód várfalát, sőt, városokat épített Asdóddal és a filiszteusok között. Isten megsegítette őt a filiszteusok ellen, Gurbálban lakó arabok ellen és a meuniak ellen. Az amóniak is adót fizettek Uziának, és eljutott a híre egészen Egyiptomig, mert egyre jobban megerősödött. Azután őrtornyokat épített Uziá Jeruzsálemben, a szöglet kapunál, a völgy kapunál, meg a sarok fölött, és megerősítette azokat. A pusztában is épített őrtornyokat, és sok kutat ásott, mert sok jószága volt az alföldön és a síkságon. Földművesei és vincellévé voltak a hegyeken és a gyümölcsösben, mert szerette a földművelést. Volt Uziának kiépített harcosokból álló hadereje is, amelyet csapattestekként vonult a harcba. Ezeknek a számát Jefél kancellál és Maaszéjáhu előjáró segítségével Hananiáhu a király egyik parancsnoka állapította meg. A hadköteles vitézek családfőjének a száma összesen 2600 volt. Az ő parancsnokságok alá tartozó haderő 307.500 kiképzett harcosból állt, akik hatalmas erővel segítették a királyt az ellenség ellen. Fölszerelte Uziá az egész sereget pajzsal, dárdával, sisakkal, páncéllal, íjjal és palitjakővel. Csináltatott Jeruzsálemben ötletesen kitervelt hadigépeket, az őrtornyokra és szegletbássákra, nyilak és nagykövek kilövésére. Így aztán messzire eljutott a híre, mert ezekben csodálatos segítséget kapott, és végül igen megerősödött. Amikor azonban megerősödött, vesztére felfogalkodott, és vétkezett Isten az Úr ellen. Bement ugyanis az Úr templomába, hogy illatáldozatot mutasson be az illatáldozati oltáron. De bement utána Azária főpap, és vele együtt az Úr papjai, 80 erős ember. Elébe álltak Uziá királynak, és ezt mondták neki. Nem a te dolgod, Uziá, hogy illatáldozatot mutass be az Úrnak, hanem Áron fiai a papoké, akiket azért szenteltek föl, hogy ők mutassák be az illatáldozatot. Menj ki a szentélyből, mert vétkeztél, és ez nem válik dicsőségedre az Úristennél. Erre felbőszült Uziá, akinek éppen a kezében volt az áldozatot való füstölőedény, de amikor felbőszült a papok ellen, poklos folt jelent meg a homlokán, az úrházában levő papok előtt, az illatáldozati oltár mellett. Amikor Azária főpap és a többi pap feléje fordult, látták a poklos foltot a homlokán. Ekkor kivizték onnan, de ő maga is sértett kimenni, mert az Úr verte meg őt. Uziá király poklos maradt halál napjáig, és egy elkülönített házban lakott poklosan, mert kizárták az úrházából. Fia Jótám állt a királyi palota élén, ő bíráskodott az ország népe fölött. Uziá egyéb dolgait elejétől végéig megírta Ézsaiás próféta Ámóc fia, és pihenni tért Uziá az őseihez, és eltemették őt ősei mellé a királyi temető mezejébe, mert megállapították róla, hogy poklos. Fia Jótám lett utána a király. Amaciá júdai király fia volt Uziá, így is lehet fordítani a nevét, hogy erősségem az Úr. Apját meggyilkolták, azt olvassuk, hogy apja élete végére elhagyta az Istent, és egy kicsit olyan is lett az élete vége, ahogyan viselkedett az Isten dolgaival kapcsolatban. Aztán Júda népe, az alig 16 esztendős, tehát nagyon fiatal, még ókori viszonyok között is, nagyon fiatal Uzziát tették a királyi trónra, és azt olvasok róla, hogy kereste és követte az Istent egészen sokáig, de addig mindenképpen, amíg Zakariás király nevelő kezei alatt tartotta őt Istent, tehát gyermek és ifjú korában meghatározó volt az Isten hitre való nevelés az ő életében. De mint olyan sokak életében, Uzziá sorsából is kiderül, hogy önmagában, ha csak annyi marad egy ember életében, hogy hitre nevelték, vagy ahogy szokták mondani, vallásos nevelést kapott, ezzel bizony az emberek nem szoktak túl sokra menni. Hogyha valakinek a szívében nem dől el igazán az, hogy én Jézus Krisztust akarom követni életem minden napján, csupán a vallásos nevelés emlékei vannak a szívében, az bizony szomorú véget érhet. Na, fiatal király előtt is sok példa volt. Ha apja életének az elejét nézte, amikor apja követte az Istent, és aszerint élt az, a mellette élő tiszta életű és szent életű Zakariás próféta, aki őt istenfélelem tanította, ez is egyfajta olyan minta volt, vagy lehetett a számára, amit követhetett volna élete végéig. De aztán Isten, ahogy ez mindenkivel történik, még a gyülekezetekben is, kivette a mankót Uzziás mellől. Ki kellett derülni annak, hogy mire megy egyedül. Amikor már nincs mellette Zakariás, amikor már nincs ott az apja, amikor véget ért az a nevelés, amit a Biblia alapján kapott, saját lábára kellett állnia, felnőttként ilyen nagy terhet kapott a vállára, hogy egy országrész királya lett, akkor kiderül, hogy mi is van igazából a szívében. Miért nem tudott megállni ez az ember, amikor Istentől, Isten által sikert, sikerre halmozott, és minden a lehető legjobban ment. Miért látjuk sokszor ugyanezt a mai élő emberek életében is? Amikor úgy meglódul a szekér, beindul az üzlet, amikor minden sikerül, van ám ilyen, akkor minden sikerül. Bár mihez nyúl valaki, idézőjelben aranyjá válik a kezében. Amíg valaki, ha egyszerűség kedvéért fogalmazok, csak így egyszerű és nem kiemelkedő életet él, akkor sokszor nem következik be ilyenfajta bukás. Amikor valaki felfelé emelkedik a ranglétán, vagy éppen egyfajta módon híres ember lesz, akkor nagyon sokszor már csak a különleges jó, vagy éppen meggazdagszik. Ahogyan egy kedves fiatal pár mondta megérkezvén egy keresztény konferenciára az egyik ottani vezetőnek, ugye azt tetszik tudni, hogy mi különleges emberek vagyunk. Most nem mondom el, hogy mit válaszolt az illető erre a megjegyzésre. Több kérdést feltett ennek a különleges párnak, amire ők természetesen nem tudtak válaszolni. Uzziá különleges ajándékot kapott Istentől, ő valóban különleges ajándékot kapott. Isten rábízta a királyi tront, hogy uralkodjék Istent követve, vele járva Júda országrésze fölött. 16 évesen lett tehát király, és azt olvasok, hogy 52 esztendőn keresztül uralkodott. Ez az ókorban sem volt szokványos dolog, hiszen általában az akkori királyok sorsa az lett, még ha jó királyok voltak is, hogy előbb-utóbb valaki megölte, mert pályázott a trónra és a hatalomra. Uzziá csak egy rövid ideig tette tehát azt, ahogy itt olvassuk a Szentírásban, hogy kereste és kutatta Isten akaratát, ezért életének nagy része kárba ment, és Istentől elfordulva halt meg. Egy férfi mondta el a következőt, hogy lelkész úr, több mint 60 éven keresztül meg voltam győződve arról, hogy amit én végzek el, csak az van jól elvégezve. Amit én veszek a kezembe, az biztos, hogy eredményes lesz. És aztán kicsit olyan önmarcangoló és önmagát kigúnyoló módon mondta, hát meg is lett az eredménye ennek, mert háromszor váltam el, és amikor a harmadik válásom után ott zokogtam a sötét szobába, és belealudtam ebbe a zokogásba, akkor kiáltottam életemben először Istenhez, Isten, ha vagy, akkor könyörülj meg rajta. És arra ébredt, hogy Isten megkönyörült rajta, Isten megbocsátotta a bűneit, és újat kezdett vele. Elpazarolt 60 esztendőt Isten nélkül, miközben azt állította magáról, hogy neki minden mindig sikerült. Ő ért egyedül mindenhez, a házassághoz is természetesen, és aztán a saját bukásain keresztül kellett megértenie, hogy az istentelen élet az nem vezetett sehova sem. Mindig a kettő körül forog az életünk. Vagy az Istennel járunk, és a döntéseinket az ő segítségével hozzuk, vagy pedig tékozlunk halálunkig. Uzziáról azt olvassuk, az Isten kereste Zakariás idejében, és van itt egy csodálatos mondat, amíg az Urat kereste, addig sikeressé tette őt az Isten. Addig sikert adott neki az Úr. Miben? Itt az élet minden területe szinte előkerül a felolvasott részben. Először is katonai területen volt sikeres, ami egy uralkodónak azért nem volt mellékes. Hogy olyan király volt valaki, aki minden csatát elvesztett, vagy olyan uralkodó volt, aki minden csatát, minden harcot megnyert. Izrael számára már akkor is létkérdés volt, hogy meghatározó politikai, katonai és gazdasági hatalom lesz azon a területen, vagy pedig valakinek a hűbéresévé válik, és szolgál idegen urakat. Uzziá uralkodása alatt Izrael katonailag sikert sikerre halmozott. Legyőzte az ősi ellenséget, a filiszteus népet, legyőzte az arab népet, a környező területen lakó arabokat, a kúsiakat és a maonitákat, az ammóniakat, például az ammóniak hűbéresé váltak Izraelnek, adót fizettek Uzziásnak, de sikere volt a királynak a katonai győzelmek következtében a gazdasági életben is. Visszafoglalta az éláti kikötőt, ami egykor oda tartozott Júdához, illetve hát Izrael országához. Sőt, korszerűsítette és kiépítette, aztán beindult újra nagyszerű kereskedelmi forgalom, hajóforgalom, és belpolitikailag is győzelmet aratott újra és újra, megépítette Jeruzsálem védelmi létesítményét, és megerősítette a városfalakat. Sőt, azt olvasok róla, hogy komoly vízvezetékrendszert épített ki, amely ellátta a királyi palota területét, és a mezőgazdaság egy területek egy részét is. Maga a mezőgazdaság, ami akkor a nagy éhénységek idején létkérdés volt, Uzziá uralkodása alatt hatalmas fejlődésen ment át. Tulajdonképpen az ő uralkodása alatt valósult meg először azt, hogy a mezőgazdaság Izraelben, Júda földjén árutermelésre termelt, vagyis exportra termelt a király mezőgazdasági terület, meg hát azok is, akik ezzel foglalkoztak, és ez a kivitel, ez az export nagyon meggazdagította az országot, és fellendítette a kereskedelmet. Hatalmas összeg haszon folyt be a királyi kincstárba, így a királyi udvar pompája soha nem látott minőségűre emelkedett. Ráadásul még a haditechnikában is kiválót alkotott ez a fiatal király, mert olyan hadigépeket, olyan hajítógépeket szerkesztett másokkal, amelyek nyilvesszőket és hatalmas köveket tudtak kilőni, és ezáltal szinte verhetetlenné vált az a hadsereg, amit a király felerősített. Azt is olvassuk még róla, megerősítette a főváros védelmét, és olyan félelmetes hírűvé vált a hadserege, hogy a híre egészen Egyiptomig, az ős ellenségig eljutott. Így foglalja össze a krónikák írója, mivel csodálatos segítséget kapott az Istentől, nagyon megerősödött. Mivel bízott az Úrban, ezért Isten sikeres emberré tette. Csak sikeres volt Uzziá? Azt olvassuk, hogy nem. Isten megáldotta ezt az embert. Adott neki olyan gondolatokat, hogy eljutott olyan következtetésekre, amelyből csodálatos találmányok is születtek. Isten megáldotta kezének minden munkáját. Ahogy a 128. Zsoltárban olvassuk, így áldatik meg a férfi, aki bízik az Istenben. Ezért erősödött meg és vált híres uralkodóvá. Valójában az alany, az Isten az egész kérdésben, aki Uzziát mögött állt, Az Isten volt az, aki megerősítette őt. Aki sikeres és áldott emberré tette. Nem magának köszönhette az eredményeit, a sikereket, hanem mindaz, amit elért, az az Isten ajándéka volt. Mindent Istentől kapott ajándékba. Ez még újra mondom az ókori viszonyok között is, ahol gyakori volt, hogy szinte gyerekeket ültettek trónra, még az ottani és akkori viszonyok között is óriási dolog volt, amit ez a fiatal ember elért. Hogyan élt mindazzal, amit Istentől ajándékba kapott? Azt olvassuk, hogy amikor a csúcsra ért, akkor nem kedves módon élt. Isten előtt nem kedves módon élt mindazzal, amit kapott. Isten gazdagon megáldotta Uzziát, és ő válaszul, hálából elfordult a mindenható Istentől. Ez a fiatal király is beleesett abba a csapdába, amiben már olyan sokan belepusztultak, elvéreztek, saját maga eredményeinek, eszének, okosságának, fizikai erejének tulajdonította azt, amit az Istentől kapott ajándékba. Hogyan állunk mi ezzel a kérdéssel? Otthon szemrevételezve az értékeinket, mindazt, ami a miénk, kisebb vagy nagyobb lakás, vagy legalább egy szoba, a vitrének, amelyben különböző értéktárgyak vannak, vagy olyan műtyűrök, amik vagyók valamire, vagy nem, amiket szerez az ember egy élete során, aminek fontosságot tulajdonít, az elért tanulmányi eredmények, a gazdasági életben, amit elér az ember, vagy a munkahelyén, akarunk-e és tudunk-e tudatosan, elhatározva, eltökélve a szívünkbe hálát adni az Istennek mindazért, amit tőle kaptunk. Például a két kezünkért, hogy tudunk még dolgozni. Azért, hogy ma is föl tudtunk kelni, a fizikai erőnkért, a családunkért, vagy azért, hogy van munkahelyünk. Nem is olyan természetes dolog mindez. Isten nem téved, hogy ott tart minket, ahol éppen vagyunk. Hogy azok a szomszédaink, ahol lakunk, akik éppen a szomszédok. Hogy azok a családtagjaink, akikkel együtt élünk, vagy együtt kell élnünk. Hogy nem régen valaki fogalmazta. Ebben a helyzetben és szívbéli állapotban érte a királyt is a kísértő, amiben volt. Ott az erejének és teljhatalmának csúcsán, fiatal ember létére. Ott támadta meg a kísértő, és vitte el és vihette el egy olyan útra, ami nem az Isten szerint való volt. Testvérek, az ördög a nyomorult lelki állapotban lévőket nem szokta megkeresni azzal, hogy vigasztalja őket. Még lejjebb akarja őket taszítani. A hitben erős, vagy éppen az anyagi értelemben csúcson levőket, azt igen, azokat igen. Azokat meg fogja keresni, és kőkeményen megtámadja. Hogy szembeforduljanak az Istennel, hogy maguknak tulajdonítsák mindazt, amit pedig Istentől kaptak ajándékba, hogy kimondják azt, hogy mi már különleges emberek vagyunk, és ezért még az Istentől is különleges bánásmódot érdemlünk, és ezek az emberek lehet, hogy különleges kísértésekben részesülnek majd az ördögtől. Mindig a sikeres és az erős emberek kellenek nekik. Mint a világnak, tessék megfigyelni. Kinek kell a gyenge ember? Az elesett, a tolókocsiban ülő, a szenvedő, az utolsó óráit élő. Megint ott tartunk, hogy csinálja csak az egyház. Az nem baj, hogy így van, hát az a feladata. A hívő népnek nem kell. A világnak csak a sikeres ember kell. Aki magasra jut, aki lecseréli az autóját, meg a feleségét, meg a gyerekeit, akinek már nagyobb lakás kell, mert az a 130 négyzetméter már nem elég, aki szakmailag és újra többre akar jutni, önmagába ez se baj. És milyen árat kell érte fizetni? Ez nem kérdés. Figyeljük meg, hogy a világ teljes mértékben, az Isten nélkül élő világ erre alapoz mindent. Ki tudja überolni a másikat? Én igazán nem szoktam nézegetni, meg nézni a Big Brother-t, meg a többieket, de azért volt egy-két megszívlelendő mondat, amikor folyt egy párharc, hogy ki marad bent és kikerül ki, pedig szerintem aki kikerült, az nyert, de hát ez egy másik kérdés. És amikor azért ment a harc, hogy bent marad-e vagy nem, akkor miket mondott az egyik, és miket a másik. És a vége látszott, hogy már nem tud mit mondani. Hogy a másik fölé keveredjen, és akkor mondott valamit, amit most nem akarok idézni. De még ezzel sem nyert a szerencsétlen. Ezzel is csak azt érte el, hogy kikerült abban a társaságban. És tényleg ilyen a világ. Überolni a másikat. Túljutni, letaposni, elnyomni. Kinek kellenek az elesettek? Kinek program az, hogy betegeket látogat? Legfeljebb annak, aki együtt érez a másikkal. Vagy talán került már olyan helyzetbe, hogy neki is a kezébe adták azt a leletet, ami után nincs tovább. És Isten megkönnyörült rajta, és mégis volt tovább. Az az ő külön útja volt. Legfeljebb azok, esetleg, nem hívő létére is. Akiknek a szívében az Isten él, azok tulajdonképpen, akiknek kell az elesett, meg a nyomorult, akik szeretetből együtt éleznek a kivetettel és a hontalannal is, ha kell, és ha kell, befogadnak embereket, egyébként a világból a részvét, ez a fajta indulat teljesen kezd kihalni. A sikeres és az erős ember, az igen, aki fel tud mutatni rövid idő alatt mindent, amit normális körülmények között egy áldott életű ember, akit Isten megállt, esetleg 50-60 éves korára ér el, ha egyáltalán elér. De hát az áldásnak nem a siker a mércéje, és a sikernek nem az áldás. Nem az a kérdés, hogy mit érünk el, mennyire jutunk, sokszor a hívőket is úgy megfertőzi ez a gondolkodás, a mennyiségi gondolkodás, hanem a minőségi gondolkodás, az az igazi. Mire jutottam az Isten hit által? És nem az a kérdés, hogy mekkora a banbetétem, vagy mi áll az udvaron, vagy van egyáltalán udvar, ahol lakunk, vagy a háznak udvara. Úgy eltorzult sokszor a hívő gondolkodása is. Csak a mennyiség. Carpe diem, élvezd a napot. Mi lesz holnap? Ki tudja. Sok Isten hívő is így gondolkodik. Ezért zárja rövidre a dolgokat. Gyorsan gyarapodni, csak az élvezet, a lelki, testi, a has, stb. Stb. És ezért jutnak aztán olyan döntésekre, aminek az a következménye, ami Uzziás királynál volt. Végül is az édenkerti csel, ártás, amit az ördög ott sikeresen vitt véghez, megrontotta Ádám és Éva kapcsolatát, közösségét az Istennel, manapság is ugyanez a cél. Ugyanez a cél. Egyszer megfogadtam Isten és emberek előtt, hogy a másik ember mellett hűségesen végig kitartok, na de hát nem szeret igazán. Olyan ritkán teljesíti a kéréseimet, mondta panaszkodva egy férfi legutóbb. Nem hoz elég pénzt haza. És ez már indok arra, hogy félretegyük, kidobjuk, lecseréljük, átpártoljunk egy másik ember mellé. Nyilván ennél sokkal bonyolultabbak ezek a kérdések, nem ilyen egyszerűek, de a gyökér valahol itt van azért mégis. Mikor az ember eljut már valahova, akkor úgy mérlegel, hogy még mindig vele, és elkezdi szégyelni a társát, és lecserél egy másikra, vagy egyiket cserélgeti a másik után. Isten igéje világosan mondja azt, hogy az ördög célja mindig az, hogy elszakítson és tönkretegyen leginkább egy olyan embert, aki egyébként hűségesen akarja követni Istent. Az Istennel elért sikerek azonban Uzziást nem hálássá és alázatossá tették, hanem gőgössé és felfogalkodottá. Amikor valakinek az életéből saját maga kerül, az Isten helyére kerül akkor. Amikor egoista lesz, akkor már többé nem az Isten szabja meg az élete dolgait, hanem ő maga. Saját kezébe veszi az életét, idegen szóval manipulálja. Kézi vezérlésűvé válik az élete. Többé nem az Isten vezeti, hanem ő saját maga. És annak minden következményét aztán aratnia kell. Újra szeretnék egy mondatot megismételni a vasárnapi igehirdetésből. Vannak utak, amelyek az elején jónak látszanak. Évtizedeken át úgy tűnik, hogy jó. És a vége pusztulás. Ha nem az Istentől van, akármilyen jó az eleje, meg a közepe, meg a háromnegyede, a vége biztos, hogy pusztulás. Egyszerűen azért, mert Isten belehelyezett törvényeket ebbe az életbe, ebbe a világba, át lehet azokat hágni. De a vége
pusztulás.
Az nagyon nyilvánvaló példa, hogyha valaki dohányzik, nagy valószínűséggel a dohányzás következtében fellépő betegség végez vele. De cigarettázhat 20 éven keresztül. Nem lesz semmi baja. És amikor azt hitte, hogy már nem is lesz, akkor mondják meg neki azt, hogy nincs tovább. Tudom, hogy nem mindenki jár így. Na de hát ki tudja azt, hogy ő benne lesz-e vagy nem? Ki tudja azt, hogy benne lesz-e vagy nem? Ez nagyon nyilvánvaló példa, nem csak a dohányzást lehetne mondani, sok más is van. Vannak utak, amelyek az elején jónak látszanak, a vége pusztulás. Vagy megmarad valaki Jézus Krisztus mellett, vagy pedig Jézustól függetlenül külön utakra megy. Az édenkerti bűneset gyökere pont ez volt. Függetlenítsd magad az Istentől, és majd meglátod, milyen nagy ember leszel. Ádám és Éva függetlenítette magát az Istentől, és tényleg a maguk kezébe vehették az életük irányítását. Annyira, hogy kiűzettek az édenkertből. Isten azt mondta, hogy ebben az állapotban nem tudok veletek mit kezdeni. Menjetek ki onnan, ahol csak azok maradhatnak, akik nekem engedelmeskednek. És elszakadt az ember az Istentől, azt mondta az Isten, hogy meghaltok, az ördög azt mondta, hogy dehogy haltok meg, Ádám és Éva kiüzettettek az Édenből, és nem haltak meg. És belül talán ezt mondták, hogy igen, hát tényleg az Isten hazudott, és az ördög mondott igazat. És egyszer csak megállt Ádám szíve, vagy Éváé, nem tudjuk melyikük halt meg először fizikai értelemben, de lelkileg ott azonnal halottá váltak, hiszen kiszakadtak az Istennel való közösségből. És bizony beteljesedett rajtuk az, amit az Isten olyan világosan megmondott. Azért, mert valami nem következik be azonnal, nem azt jelenti, hogy megúszhatja az ember. Újra mondom, Isten olyan tökéletes törvényeket tett bele ebbe a világba, még a világ romlottsága ellenére is azok most is tökéletesen működnek. Ezt így fejezi ki a Szentírás, hogyha valaki az Isten nélkül dönt vagy él, annak a következménye halál. A bűn zsoldja, fizetsége, keresménye halál. Pusztulás az Isten nélkül élet döntés következménye. Az Édentől keletre az Isten nélkül a halál lett az Úr. Aki ma keresi az Isten akaratát, az pontosan azt éli át, és kész azt cselekedni, amit Uzziá kiáll átért. Gyarapodik lélekben, és ha Isten úgy látja jónak, ez Isten akarata, akkor szép csendben és lassan gyarapodhat anyagilag is. Jézus azt mondja, hogy az az én akaratom, hogy örömötök teljes legyen, és bővölködjetek, és ebben minden belefér. De nem fér bele az, amit az egyik szekta mond, hogy aki hívő ember, az csak gazdag lehet. Ez teljesen istentelen gondolkodás, és abszolút Biblia ellenes gondolkodás. Ilyet sehol nem mond a Biblia. Azt mondja Jézus, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. De bízzatok, én legyőztem a világot. Ez nem azt jelenti, hogy keresztény ember élet célja a nyomorúság elérése. Nem. Azt mondja, hogy örüljetek és bővölködjetek. Ezt akarom. De valaki igazán követi Jézust, annak sok nyomorúságban lehet a Jézus követésért része. Uzziásnak sajnos nem volt elég az, amit az Isten megerősítő kegyelmével elért. Nem volt elég számára a siker. Neki az kellett, és figyeljük meg, hogy mindig itt bukunk el, mindnyájan. Az kellett neki, ami nem volt az övé. Azt akarta elvenni, amit az Isten nem adott neki, és nem is akart neki adni, és nem is adott neki. Így olvasok, hogy amikor megerősödött, vesztére felfúvalkodott, és vétkezett Isten az Úr ellen. Bement az Isten templomába, hogy illatáldozatot mutasson be az oltáron. Ezt Isten szerint, Isten törvénye szerint egyetlen király sem tehette meg, hiszen a kezük szennyezett volt a hadjáratok miatt vérrel, sok embert megöltek, katonák is voltak, utána nem mehetett be véres kézzel, és nem mutathatott be illatáldozatot az Isten előtt. Azarjá a főpap, így olvassuk, és vele együtt a többi pap, és 80 erős ember, az irek hangsúlyozza az író, nem voltak gyenge fiúk, 80 erős, fizikailag jó állapotban lévő ember, oda megy a király elé, és azt mondják neki, nem a te dolgod, Uzziá, hogy illat áldozatot mutass be az Istennek. Menj ki a szentélyből, mert vétkeztél, és ez nem illik Isten dicsőségére, és nem válik a te dicsőségedre. Hát ez nem volt túl kellemes mondat, úgy gondolom, de örüljünk annak, testvérek, amikor mi megyünk egy úton, és valaki elénk áll. És azt mondja, hogy kedves barátom, nem kell ám, hogy hívő ember legyen. Azt mondja nekünk, hogy te szerinted jó dolog az, amit csinálsz. Tényleg így kell bánni a férjeddel, vagy a feleségeddel? Ez Isten dicsőségére válik meg a te dicsőségedre, hogy csinálszal, teszel a gyerekeiddel, hogy bánsz velük. Így kell végezni a munkádat? Helyes dolog ez? Tényleg Isten dicsőségére van az, hogy minden Isten tiszteletre későn érkezel? Hogy valami 8-kor kezdődik, és te 4-9-re élsz oda? Vagy délután 5-kor és 3-6-ra vagy ott? Ez dicsőíti az Istent? Vagy valami más? Egyszerűen odaáll valaki, nem kell 80 erős ember. Időnként elég egy is. Egy gyenge, vagy egy ágyba fekvő, vagy egy idős, aki azt mondja neked, hogy kedves fiatal barátom, gondolod, hogyha ezt így csinálod tovább, nem fogsz rá menni? Helyes az, hogy 1:30-ig nyomogatod a gombokat, és utána nem bírsz fölkelni, és nem bírsz tanulni, és nem látsz a fáradtságtól, és rongálod a Szentlélek templomát, a testedet. Ezzel is, meg mással is. Helyes ez? Mi történik? Ugyanaz, ami Uzziás királlyal, azt olvasok, hogy felbőszült. Mert az intése ez a logikus válasz, nem? Mi felbőszülök. Hányszor láttam ezt is? Valakinek mondtak valamit, és igaza volt. Néha ez is előfordul. Ritkán, de van ilyen. És ő felbőszült. Úgy érezte, hogy csorbítják a jogait, mint itt Uzziá király. De azt mondja neki a főpap, hogy ne haragudj, ez nem a te dolgod. Ez világos, egyértelmű és nyílt beszéd Istentől, nem? Uzziá valami olyanba avatkozol bele, ami nem a te dolgod. Azt mondja a Szentírás új szövetségi része, hogy ne szenvedjetek úgy, mint más dolgába avatkozó. Hányan szenvednek ezért a munkahelyen? És mindenki bár csak az nem, aki a másik dolgába avatkozik. Hát világosan mondja a Szentírás, nem? Hogy ne avatkozz bele a másik dolgába. Sokszor mondják erre azt, hogy nem tudom én azt eldönteni, meg nem látom azt pontosan, ó, dehogy nem. Pontosan szoktuk mi azt tudni, mi is nem bírunk magunkat, minden áron ki akarjuk oktatni. Bele akarunk szólni, rá akarjuk erőltetni a mi véleményünket, a mi látásunkat. Emlékszem valakire, egy kiránduláson azt mondta, hogy a paradicsomot csak így lehet felszeletelni. Vagy keresztbe, karikára. Aki hosszába vágja, az nem tud paradicsomot szeletelni. Döbbenetes. Sőt, komoly konfliktus lett ebből az egy dologból. Meg volt győződve arról, hogy csak úgy lehet csinálni. És aki ezt másképp gondolja, az csak béna lehet. Odaállnak ezek az emberek a király elé, és az ember azt gondolná, hogy a király megalázza magát, és jobb belátásra tér, de nem ez történik. Bűnbánat helyett felbőszül. Előfordul ez itt gyakran a gyülekezetben is. Megintenek valakit. Világossá teszik számára, hogy amit tett, az bűn volt. Isten előtt és az emberek ellen is. És felbőszül. És attól kezdve nem is köszön a másiknak. Még egyszer szeretném megismerni. Itt a gyülekezetben is. Nem vagyunk mi különbek testvérek. Itt is előfordul, nem is egyszer. Arra halakszik az illető, aki meri meginteni napvilágra hozva egy bűnét, ami teljesen nyilvánvaló, ő is látja, csak nem akarja belátni. Belátás és bűnbánat helyett felbőszül. Olyan jó lenne, ha most odaállnánk Isten színe elé, és engednénk, hogy megmérje ezt a kérdést az életünkben. Bűnbánat vagy felbőszülés? Mond valamit az Isten, mi a reakció? Felbőszülsz, vagy megalázod magad? Figyeljük meg, hogy a király bukása itt kezdődik. Bűnbánat helyett felbőszül. És hogyha nem kap leprát, mert a poklosság ezt jelenti, ki tudja, mi történt volna a főpappal, meg azzal a 80 erős férfivel. Hát mégiscsak ő volt a király. Láttunk már olyat, Jézus beszél erről, hogy az oltár, templom között megöltétek a prófétákat. Láttunk már ilyet. Tudjuk ez, hogy működik. Aki a hatalom, az sokszor bármit megtett. Most is látjuk. Bármit megtetnek. Úgy tűnik. Az elején jónak tűnik, és a vége pusztulás. Minden döntésnek megvan és meg lesz a maga kőkemény következménye. Senki ne gondolja, hogy ez nem így van. A világban, a politikában, a gazdaságban, a gyülekezetben, a saját életünkben, amit vetünk, azt fogjuk aratni. Olyan világosan tanítja a Szentírás. Vajon intető emberek vagyunk-e, vagy intetetlenek? Isten megintette minket egy rossz döntésünkben, egy hívő vagy egy nem hívő ember által, intet a körülmények által, vagy nem. Ha valami nem úgy sikerül, ahogy terveztük, nem kell, hogy 80 erős ember odaálljon, csak nem nyílik ki egy ajtó. Csak egy alárás hiányzik, vagy valaki a szemedbe mondja, öregem, sose fogom neked aláírni. Csinálj, amit akarsz. És mi felbőszülünk. Vagy elgondolkodunk. Miért is van ez? Miért nem kaptam meg azt az engedélyt? Miért nem nekem adták azt az állást? Miért nem engem választottak meg arra? Miért nem engem vett feleségül? Miért nem tudtam feleségül venni? Miért vagyok még mindig egyedül? Felbőszülünk, vagy imádkozunk? Nagyon nagy kérdés. Mi volt tehát a király bukásának az oka? Nem maradt végig állhatatos abban, amit Isten előtt helyesnek látott. Nem követte szívből Istent. Ezért nagyon fontos kérdés az, hogy ki a mi szívünk igazán. Csak vallásos emberek vagyunk, mert úgy neveltek, Zakariás is úgy nevelte Uzziást. Jó dolog, hogyha ez történt. De önmagában ez senkit nem fog üdvözíteni. Uzziás szíve egy ideig Isten igéjének a hatása alatt állt. Azért nagy különbség ám az, hogy valami kívül nedves lett, vagy átázik teljesen. Például a szivacs. Csak egy kicsit vizes, vagy megnyomom és folyik belőle a víz. Belül is az lett. Ha belül száraz vagy az Isten szavától, akkor nagy bajban vagy. Ha csak megnedvesíti a lelkedet, ha csak úgy valahogy hat rád, ha csak felkelti a vallásos érzületet benned, de nem jutsz és nem jutottál döntésre Isten mellett. Betölti ennek az embernek a siker fölött érzett öröm a szívét, de többé már nem hiszi azt, hogy minden az Istentől van. Olyan nagy ember lett, hogy neki már senki nem magyarázzon, mi az, hogy én nem mutathatok be illetáldozatot. Ha én azt akarom, hogy jöttök ti ahhoz? És újra mondom, ha nem lesz leprás, ki tudja, mi történik. De hát miért kell Istennek eddig elmenni, testvérek? Velem is, meg veletek is. Bizonyos értem, miért kell, hogy leprát küldjön ránk, ez bármi lehet egyébként, amivel megállít, de miért kell eddig elmennie? Miért kellett Uzziásnál eddig elmennie? Hogy leprát kellett rá bocsátania, hogy végre megálljon. Ha kell, Isten elmegy eddig is. A szíve nem hálás volt, hanem gőgös és hálátlan. Magát tartotta élet központjának, Isten fennhatóságát többé nem ismeri el. Mondhatom én nyugodtan, hogy Isten királynak tartotta magát. És mivel szerette ezt az embert az Isten, ezért megállította. Úgy, ahogy tudta Isten, már nem tudta mással. Azt mindenki tudta, hogy ha valaki bélpoklos lett, ha valaki leprás lett, azt kiküldték, kivitték, a kell, erőszakkal eltávolították. És ezt Uzziás is tudja, és kitakarodik a templomból. Nem a papok csinálták, kérem szépen. Nem átkozta meg a főpap. Az Isten lépett közben. Miért? Mert az Isten ott volt a templomban. Nem látták, de ott volt. Tudta, hogy mi zajlik. És azt is tudta, hogy ez nem teszi meg, ezt az embert nem lehet megállítani. Testvérek, a siker nagy ajándék, de nagy kísértés is. És hadd kérjem azt, hogy most ne a híres emberekre gondoljunk, az énekesekre, meg a sztárokra, főleg Amerikában. Nyugodtan gondoljunk saját magunkra. Mi lehet, hogy kis emberek vagyunk, ahogy szokták mondani, kis sikerekkel. Az nem baj. Lehet, hogy nagy emberek vagyunk, nagy sikerekkel, az se baj. De hova vezet a dolog? Lehet, hogy a magunk területén sikeres háziasszonyok vagyunk. Sikerül jól megsütni valamit, sikerül jól tartani a családot, sikerül elvégezni, amit Isten ránk bízott, a szakmai területen a férfiak vagyunk, sikeres szakemberek vagyunk, sikerül összeszerelni egy vízvezetéket, és nem folyik a víz utána, stb. Stb. A magunk piciny, mondhatom én nyugodtan, egyszerű szürke életünkben, mi nyugodtan lehetünk sikeres emberek, ez nem baj. Kicsiny és nagy sikerek, egyik se baj. Az se baj, ha valaki többre akar jutni. Maga a Biblia mondja, ha valaki többé juthat, akkor tegye meg, jusson többre. Nem baj. De kinek tulajdonítod az eredményeidet? Ez a kérdés. Kinek acél te hálát? Magadat veregeted vállon, vagy elvárod, hogy vállon veregessenek? Vagy leborulsz az Isten előtt, és hálát adsz mindazért, amit tőle kaptál? Hogy az ember meg tud csinálni egy elromlott szerkezetet, hogyha valaki sikeres a munkahelyén, ha valaki jó férj és jó feleség tud lenni, és Isten segítségével jól tudja nevelni a gyerekeit. Testvérek, ha csak kultúrhívők vagyunk, de nem Krisztus hívők, az tragikus következményekkel jár. Ha csak vallásosan jó reformátusok, de nem Krisztus követők, akkor ez szörnyű következményekkel járhat. Uzziás leprás lett, és ez volt a büntetése, és végül mindent elvesztett. Hiába volt ő a király, végül is a fia kormányzat helyette. Ő elkülönítve, leprásként élte le az életét, és halt meg. És ami megdöbbentő, hogy még a testét sem temették a királyok kriptájába. Így olvassuk, hogy a végén, amikor meghalt, akkor a királyi temető mezején temették el. Nem a király sírokba. Leprása még a holttestét sem tehették be az egészségben, tehát nem leprása meghalt uralkodók közé. Onnan tudjuk, hogy amikor bizonyos ásatásokat végeztek, akkor római kori osszáriumban, tehát csontgyűjtő edényekben megtalálták Uzziás csontjait. Ott volt a felirás mellette. Elkülönítve tárolták még a csontjait is. Nem tették oda a többi uralkodó csontjai közé. Testvérek, Jézus alázata a példa és a minta. Azt olvassuk róla, hogy nem tekintette zsákmánynak, hogy az atyával egyenlő. Alázatos maradt egészen a keresztfának haláláit. Jézus sikeres ember volt? Bizonyos szemszögből igen. Betegeket gyógyított, halottakat támasztott föl, de az egész életét nézzük emberileg, akkor tulajdonképpen sikertelen. Megölték, keresztfára feszítették, és azt hitték, hogy vége mindennek. De harmadnapon föltámadott. Ő dicsőséges Isten volt, Isten fia. Őt nem érdekelte, hogy siker vagy sikertelenség. Ő az volt, akinek elküldte az atya, odaadta az ő drága, szent és tiszta életét, sokszor nekünk adja a sikereket is ajándékba, egyszerűen azért, mert szeret minket, és tudja, hogy sikerélményre szükségünk van. Ő maga úgy alkotott meg minket. De az nagyon fontos kérdés, hogy a sikerek áldássá lesznek az életünkben, vagy pedig átokká. Összekötnek, még inkább összeforrasztanak Istennel, vagy elválasztanak tőle. Testvérek, a Jézus nélküli siker olyan, mint a lepra. Végez velünk. Nem tudjuk kezelni. Kezelhetetlenné válik. És végül is elválaszt az Istentől, és elválaszt a másik embertől is. Inthető emberek vagyunk? Vagy pedig nem? Hogyha valaki Isten meginthet, ha valaki alázatosan elé borul, akkor átéli azt a csodát, hogy otthagyhatja a terheit, otthagyhatja a sikert is, akár az Istennél, kezdett vele újat, sőt az merést tud változtatni is, mert rábízta az egész életét az Istenre. És mindegy, hogy elér sikert vagy nem, ha Jézus Krisztusban elrejtett élete van, akkor áldott lesz az élete. Imádkozzunk. Urunk, szeretnénk neked őszintén megvallani, hogy minket olyan sokszor valóban csak a siker érdekel. Nem te, hanem azt, amit tőled kapunk. És nem az, ami tőled van, hanem az, amit mi magunk el tudunk érni. És olyan sokszor dicsekszünk azzal, amit elértünk, és nem dicsőítünk téged, akitől mindent kapunk. Kérünk, segíts nekünk változni. Köszönjük, ha adsz sikeres életet, adod az áldást, adod a lelki és talán anyagi gyarapodást is. Ha napról napra, hétről hétre, évről évre többre juthatunk, ha sok mindenünk van, ami mi őseinknek egyáltalán nem volt, nem is lehetett. Köszönjük, ha átéljük azt, hogy te valóban megáldasz minket. Urunk, bocsáss meg, hogyha az intés vagy az ítélet felbőszít, és nem alázatos emberré tesz. Isten, légy irgalmas nekünk bűnösöknek, hadd tudjunk megmaradni azon az úton, amit Te mutatsz nekünk. Köszönjük a Te példádat és mintádat, Urunk, hogy alázatos maradtál egészen a keresztfának haláláig. Hadd kövessünk ebben is Téged, Urunk. Hadd tudjuk magunkat megalázni, s tőled minden intést, s akár ítéletet is elfogadni. Csak hadd maradjunk meg melletted, kérünk, ne távozz el tőlünk. Amen.